Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Melegben még félelmetesebbek a pókok, ami jó hír lehet a klímaváltozással küzdő biogazdálkodóknak. Ez derül ki az MTA Agrártudományi Kutatóközpont és a Kentucky Egyetem közös kutatásából, amelyben azt vizsgálták, hogyan változik a tök egyik legjelentősebb kártevőjének viselkedése a hőmérséklet emelkedésével. A tök bogarak a fóliával letakart ágyasokban, vagyis melegebb környezetben nagyobb pusztítást végeztek, de jóval aktívabbak lettek a velük táplálkozó pókok is. A kísérlet igazán izgalmas része akkor következett, amikor cseprágóik összeragasztásával meggátolták, hogy a pókok kárt tegyenek a bogarakban. Kiderült, hogy a tökbogarak az ilyen módon ártalmatlanná tett ragadozók jelenlétében kisebb pusztítást okoztak a növényekben, mint a pókok távollétében. Hasonló közvetett ökológiai hatást figyeltek meg korábban a Yellowstone Nemzeti Parkba visszatelepített farkasoknál, ott a nagy ragadozók hatására óvatosabbak lettek a növényevők, és így hamarosan a növényzet is jelentős fejlődésnek indult. A kamu hírek 6-szor gyorsabban terjednek, mint a valódiak, állapította meg egy 2006 és 17 között elvégzett 3 millió ember Twitter posztjait vizsgáló elemzés. Az MIT MIT kutatói 126 ezer sztori terjedését követték nyomon, azokat a bejegyzéseket vették figyelembe, amelyek határozottan állítottak valamit anélkül, hogy bármilyen hírforrást megjelöltek volna. Az állítások valóság tartalmát ezután 6 független szervezet elemezte. Az eredmény: a kamu hírek terjedése minden tekintetben messze felülmúlja a valódi hírek hatékonyságát, sokkal gyorsabban terjednek, több embert és mélyebb rétegekben érnek el. A valós információt tartalmazó bejegyzések 6-szor annyi idő alatt jutottak el 1500 Twitter felhasználóhoz, mint a kamu hírek. Leginkább azért, mert a kamu híreket 70%-kal gyakrabban posztolják újra a felhasználók, mint a valódi híreket. A leggyorsabban a politikai témájú kamu hírek terjedtek. A kor előre haladtával a lábizmok fokozatosan gyengülnek, tömegük egyre csökken, ami hosszú távon akár mozgásképtelenséghez vezethet. A változás magyarázata mostanáig ismeretlen volt. A Journal of Physiology című folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint az izomzat fokozatos sorvadása idegrendszeri változásokkal áll kapcsolatban. 75 éves korra átlagosan 30-50%-kal csökken a lábakat irányító idegek száma, vagyis megszűnik az idegrendszer és az izomzat egyes rész közötti kapcsolat. A szétkapcsolódott részek működésképtelenné válnak és sorvadni kezdenek. Ha ez a védőmechanizmus nem működik megfelelően, akkor súlyos izomtömegcsökkenés következik be, ami szarkopéniához vezet. Ez a betegség a 65 éves korosztály csaknem 10-20%-át érinti. Egyelőre még kutatás tárgya, hogy mitől függ, kinél maradnak meg az idegek és az izomrostok közötti kapcsolatok.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Az amerikai Stanford Egyetem kutatói olyan rákgyógyító koktélt dolgoztak ki, amely a szervezet immunrendszerét aktiválja a daganatok ellen. A szakértők azt mondják, az utóbbi években ez a legnagyobb eredményekkel kecsegtető onkoterápiás eljárás, amely az eddigi kísérletekben minden daganattípus ellen rendkívül hatékonynak mutatkozott. Az általunk megkérdezett biológus is úgy véli, legkésőbb 10 éven belül embereket gyógyíthatnak a koktéllal. Tátrai Péterrel beszélgettem.
Maga a gondolat, hogy a daganatokat az immunrendszer erejével le lehetne győzni, az nem új. Az újdonságot nem ez a gondolat jelenti, mert vissza lehet tekinteni egészen az ókori Egyiptomtól középkori Európán át a 19.-20. század fordulójáig. Számos olyan dokumentált esetet ismerünk, ahol hitelt érdemlő módon az immunrendszer stimulációjával fennálló daganatos betegségeket sikerült meggyógyítani. Nyilvánvaló, az immunrendszernek az a fajta stimulációja, amit mondjuk az antik egyiptomiak vagy akár a középkori európaiak meg tudtak oldani, az nem volt olyan szofisztikált, nem volt olyan célzott, mint ez a mostani eljárás. Tehát amit ők tudtak tenni, azt mondjuk elfertőztek egy sebet, egy műtéti sebet, akár szándékosan is azzal a céllal, hogy ezzel a daganatot meggyógyítsák, és az esetek nagy részében már, ahol a betegek egyáltalán túlélték ezt a kezelést, mert nyilvánvalóan ezek elég kockázatos kezelések voltak, az esetek egy részében a daganat dokumentáltan felszívódott. Tehát maga a gondolat, hogy az immunrendszer képes egy daganatot legyőzni, az nem nem új. Hogy ez miért és hogyan történik, ennek a közelebbi részleteit igazából már a 20. század közepén sikerült elkezdeni feltárni. 1957-ben publikálták azt a feltételezést, azt az immunőrjárat hipotézist, mely szerint igazából a szervezetünkben állandóan keletkeznek potenciálisan daganatos sejtek, de mivel ezek olyan antigéneket, olyan a szervezet számára idegenként felismert fehérje motivumokat hordoznak a felszínükön, amelyek az immunrendszer számára idegenként jelennek meg, ezért az immunrendszer ezeket a keletkezni próbáló daganatokat állandóan eliminálja, és ezzel óv meg minket attól, hogy ténylegesen kialakuljanak a daganatok. A mostani kezelésnek az újdonsága az igazából abban áll, hogy az immunrendszernek a stimulációja a daganatokkal szembeni stimulációja az nagyon célzottan történik, nem szisztémásan, tehát nem az egész szervezetre kiterjedően aktivizálják az immunrendszert, azt várva ettől, hogy ez fogja a daganatot leküzdeni, hanem a daganatba fecskendezik immunstimuláló anyagoknak egy nagyon kicsi mennyiségét, közvetlenül bele a daganatba, és ahogy ezek az immunstimulások ott a daganatban jelenlévő immunsejtekkel kölcsönhatnak, ez vált ki egy olyan immunválaszt, ami viszont már a szervezet egészére kiterjed, ami specifikus az adott daganatra nézve, és ugyanúgy, mint egy fertőző betegséggel szembeni védettség, ugyanúgy potenciálisan akár élethosszig is tarthat.
Mit tartalmaz ez az immunstimuláló anyag?
Ez egy két komponensű koktél. Az egyik komponense, azt úgy hívják, hogy CPG oligonukleotid, hát ez egy kis magyarázatot igényel. Vannak olyan molekuláris mintázatoknak szokták hívni ezt az immunrendszer számára, amelyeket az immunrendszer általánosságban a kórokozókkal hoz kapcsolatban. Az immunrendszernek van egy úgynevezett vele született, és egy fajlagos egysége, és az immunrendszer vele született egysége az nem specifikusan egy-egy kórokozó ellen irányul, hanem általában olyan mintázatokat, olyan molekuláris mintázatokat ismer fel, amik nem szoktak egy emberben előfordulni. És ez az úgynevezett CPG oligonukleotid, vagy metilálatlan CG gazdag DNS oligonukleotid, ez egy olyan DNS részlet, amin ellentétben a mi DNS-ünkkel, ahol ezek a CG gazdag motivumok, ezek metilációt viselnek, tehát egyfajta kovalens módosítást, módosítatlan. A lényeg ebből az, hogy ezek a CPG oligonukleotidek, ezek úgy néznek ki, mint egy nem emlős DNS-nek a darabja. Mondjuk egy baktérium DNS-ének a darabja. A mi DNS-ünk, ha feldarabolódik, akkor abból nem ilyen darabok keletkeznek. Ezen látszik, hogy ez nem emberi DNS. És ez egy vörös posztó az immunrendszer számára. Méghozzá az immunrendszernek azok a sejtjei ismerik ezt föl, amiknek normálisan az a funkciójuk, hogy bekebelezzék a kórokozókból származó törmeléket és egyebet, és a többi immunsejt számára ezeket bemutassák, hogy lássátok, figyeljetek, ezt kell megtámadni. Ezeket falusejteknek vagy antigén bemutató sejteknek szokták nevezni, és ezek a sejtek, hogyha ilyen CPG oligonukleotidot látnak, akkor ezek bevadulnak, és elkezdenek mindenfélét felzabálni, ami a környezetükben van, és azt a többi immunsejt számára bemutatják, mint megtámadandó célpontot. Hogyha ezek a falusejtek ebbe az aktív állapotba kerülnek a CPG oligonukleotid hatására, akkor elkezdenek mindenféle olyan úgynevezett citokineket, tehát ilyen oldott faktorokat elválasztani, amik a környezetükben lévő immunsejteket is ilyen stimulált, aktivált állapotba hozzák. És így tesznek azokkal az úgynevezett sejtölő T-limfocitákkal is, sejtölő T-nyirok-sejtekkel is, amik szintén ilyen dermedt állapotban üldögélnek ott a daganatban, és amikor elkezdik ezek a falusejtek elválasztani ezeket a serkentő citokineket, ennek hatására a sejtölő T-limfociták, amiknek meg lenne az a potenciáljuk, hogy a daganat sejteket megöljék, de mégse tudják, mert le vannak fékezve, azok is egy ilyen aktiváltabb állapotba kerülnek. És ennek az aktivált állapotnak a hatására a sejtfelszínükön elkezdenek megjeleníteni egy OX40 nevű sejtfelszíni fehérjét, ami az ő további aktiválásukhoz szükséges. És akkor itt lehet rátérni a koktélnek a második komponensére, ami egy ellenanyag, méghozzá egy olyan ellenanyag, ami ezt az OX40 nevű sejtfelszíni fehérjét ismeri föl. És hogyha ez az ellenanyag hozzá kötődik a sejtölő T limfociták felszínén lévő OX40-hez, akkor átbillenti a limfocitákat ezen az aktiválódási gáton. Tehát ez a kettő együttesen a falusejteknek a CPG oligonukleotiddal való begorombítása, és ennek hatására az, hogy a falusejtek elkezdenek citokineket termelni, a citokinek hatására a T-limfociták ezt az OX40-et kifejezik, és ehhez az OX40-hez hozzáköt az OX40 antitest, ami az immunserkentő koktélnak a második komponense, ez így együttesen oldja fel a lokális, tehát a tumorba bejutott immunsejteknek ezt a bénult állapotát.
Mennyire személyre szabott ez a kezelés? Ugye ember és ember között is különbség van, daganat és daganat között is különbség van. Ez egy általános koktél, vagy ez személyre szabott?
Ennek a kezelésnek óriási előnye, és az a döbbenetes eleganciája, hogy annak ellenére, hogy mindig ugyanazt a két komponenst ugyanolyan mennyiségben adják, annak ellenére ez mégis egy tökéletesen személyre, sőt daganatra szabott kezelés. Ugyanis ez nem arra instruálja az immunrendszert, hogy pontosan mit támadjon meg. Tehát ez nem egy szigorú utasítás az immunrendszer számára, hanem ez az immunrendszer számára egy olyan utasítás, hogy azt támad meg, amit most lát. És mivel a daganatba adják az injekciót, ezért az immunrendszer azt a daganatot fogja megtámadni, amit épp ott lát. Látáson természetesen metaforikusan kell érteni, tehát amit a receptoraival érzékel. Tehát, ha én ezt A-típusú daganatba adom, akkor ez az immunválasz annak az A-típusú daganatnak a összes további előfordulására is érvényes lesz, de ha B-típusúra, akkor a B-típusú és az A-típusúval nem fog keresztreagálni. Tehát ezt bizonyították a szerzők kísérletekben, hogy ha ugyanazt a daganattípust másodjára is beoltották az egereknek, amely daganatra elsőre már immunizálták őket, akkor másodjára ki sem alakult a daganat. Ugyanolyan módon, ahogy az immunrendszerünk egy élethosszig védett tud minket tenni egy fertőzéssel szemben, ha egyszer már találkoztunk azzal a fertőzéssel. Ha ezzel a kezeléssel egyszer egy daganatot összeismertettünk az immunrendszerrel, és az immunrendszernek bemutattuk azt a daganatot, mint támadandót, akkor annak a daganatnak a későbbi előfordulásait már eleve meg tudja előzni az immunrendszer. És ez nagyon specifikus, fajlagos arra a daganatra, pontosabban azoknak a daganat antigéneknek, szervezetiken fehérjéknek, azokra az együttesére, amik akkor és ott, amikor az injekció történt, jelen voltak a daganatban.
Ön szerint embereken mikor lehet majd alkalmazni vagy kipróbálni ezt a módszert? Mikor lehet ez mondjuk betegek számára elérhető?
Az a tapasztalat, hogy ez ilyen nagyon ígéretes módszereket gyorsított eljárásban át szokták tudni zavarni a szabályozó szerveken, tehát az, hogy ez eljusson klinikai kipróbálásra, tehát hogy klinikai vizsgálatba kerüljön és elkezdjék emberi pácienseken kipróbálni, az szerintem egy éven belül is elképzelhető. Az, hogy ebből mikor lesz olyan terápia, ami mindenki számára hozzáférhető, azt mondanám, hogy egy évtizeden belül biztos. Hogyha valóban a klinikai kísérletekben is beváltja a hozzáfűzött reményeket, akkor egy évtizeden belül ennek mindenki számára hozzáférhető kezelési modalitásnak kellene lennie.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.